Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
A mai napon megpróbálunk egy kicsit mögé nézni annak, hogy miért áll ennyire a piac. A Kevin Durant cserét is megvizsgáljuk, meg ugye a lehetőségeket, Donovan Mitchell-lel is járunk egy kört, meg akkor nyilván járulékosan Kyrie Irvinggel is, illetve talán ránézünk ezzel összefüggően is a Russell Westbrook helyzetre a Los Angeles Lakersnél, és pár hír is így nyilván felmerül, amit majd megpróbálunk elemezgetni, kibeszélni. Nem tudjuk, milyen hosszú adás lesz, csak azt, hogy az egyik kedvenc szakértő vendégünk itt lesz ma velünk, ő pedig nem más, mint Maier György. Szia Gyuri!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást ismét.
Szia Gyuri, én is üdvözöllek.
Nyilván Kevin Durant-tel kell kezdenünk, de fel is olvasnám, friss hír, angolul van, úgyhogy ezt ilyen egyből fordítva, bocs, hogyha nem lesz teljesen pontos. A lényeget mondom inkább, Wojnarowski szerint Kevin Durant-ék is, tehát Kyrie Irvinggel együtt realizálták azt, hogy nagyon nehéz lesz őket elcserélni, és főleg Durantet, és Durant is egyre jobban kezdi ezt felismerni. A Nets természetesen meg fogja kérni az árukat, nem enged jelentősen lejjebb az elvárásaiból, csak azért, hogy túl legyenek ezen, és ezt Durantéknek is fontolgatni kell, mert látják, hogy ez a helyzet, látják, hogy a Nets folyamatosan dolgozik azon, hogy elcserélje Kevin Durantet, de egyelőre hiába, mindjárt kitárgyaljuk, hogy miért. Minden esetre egyre több forrás és egyre több hír szól arról, vagy legalábbis insiderek infói, hogy elképzelhető, hogy Kevin Durant a Netsben kezdi majd a szezont. És az első, amit meg akarok kérdezni, mielőtt még a lehetséges cserék meg célpontok szóba kerülnének, hogy szerintetek, ha egy játékos cserét kér, de mondjuk általa is látható okokból nem jön össze ez a csere, és utána pályára kell lépni, az nagyjából milyen hangulatot fog teremteni a franchise-nál. Gyuri, te mekkora katasztrófa potenciát látsz ebben? Vagy látod magad előtt azt is akár, hogy KD meggondolja magát a végén?
Ennél a két embernél már nagyon nehéz mit mondani, de én is egyre valószínűbbnek tartom, hogy ott kezdi a szezont, viszont azt sokkal kevésbé tartom, sőt, szinte kizártnak tartom, hogy mind a ketten ott kezdik a szezon. Irvinggel biztos, hogy kell valamit kezdeni. Chemistry-ről szintén nem tudok nyilatkozni egy olyan csapatnál, ahol ők ketten ott vannak, és még ott van Ben Simmons is, tehát ez olyan abszurd, erről beszélni, nyilván rossz lesz, mindenhogy rossz lesz. Hát láttuk a rájátszás alatt is, hogy ott témferget Simmons a pályán, mondjam, senki nem tudta, hogy most ő tulajdonképpen kicsoda, micsoda, miért van itt, most miért van itt, miért nem rehabon van, ha itt van, akkor most ez nem ez, fáj a háta, a mentális, tehát akkor a Kyrie dologra, tehát ez így is úgy is rossz ez a chemistry, szerintem nem is álmodott arra senki, hogy ez így jó lesz.
Volt egy nagyon érdekes nyilatkozat, ami nem nyilatkozat volt, csak szintén belsősök szivárogtatták ki, hogy ugye a Nets tulajdonosa, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, Csáj. Köszönöm. Szóval az a helyzet, hogy mintha mondott volna olyat, ezt nem tudom teljesen megerősíteni, de két forrás is hozta, hogy azért szeretné nekünk inkább egy szerethető csapatot. Tehát, hogy értik, hogy akkor ezzel nem jött össze a bajnoki cím, de most szeretnének egy szerethető csapatot építeni. Szerintem egyre többen gondolkoznak így a GM-ek közül. Nyilván a nagy piacoknál ez sokkal később jön el, amikor arra gondolnak, hogy de jó lenne egy szerethető csapat, pedig ugye láttuk, hogy az ilyen saját építésű, szerethető csapatok is mikre képesek, gondoljunk csak a Golden State-re Durant nélkül, akik most ugye már a második nélkül elért bajnoki címet szerezték a saját magjukkal, de hát a Spurs-t is mondhatjuk, a Raptors is ilyen hasonló építkezés, és ugye a végére kellett egy csere. De azért itt vannak ezek a szerethető csapatok, akik saját draft cetlikkel építkeznek. Azt hiszem, hogy ez egy jelenség, ami egy építkezési forma, és kíváncsi vagyok, hogy a nagypiacos csapatok közül ki lesz az, aki erre rámegy. A Lakers-t és a Knicks-t látom tényleg utoljára, viszont a Nets-nél majd jöhet egy ilyen váltás. Zoli, felét fordulva, most itt Kevin Durant szerinted be fogja látni azt, vagy ha ezt nem is tudjuk, de jogos lenne, nem, hogy belássa, hogy érte bizony rohadt nagy értéket kell, hogy elkérjen a csapata. Mert én például ilyen szempontból teljesen egyetértek a tulajdonossal és GM-mel is, hogy szarérhúgyért nem fogom Kevin Durantet elcserélni 4 éves szerződésen.
Ez egyértelmű, és kicsit visszacsatolva arra, ahogy kezdted, megakadt a fülem, amikor mondtad, hogy az értékük, és itt ugye egy kalap alá vett Durantet és Irvinget. Nyilvánvalóan abban egyetértünk, hogy Irving piaci értéke az jelen pillanatban valószínűleg a béka feneke alatt van, de ez bennem felvetett még egy érdekes kérdést. Az is lehet, hogy esetleg egy nagyon picit túlértékeljük KD cseréértékét ezen a ponton. Az nyilvánvaló, hogy a Nets szemszögéből teljesen értető az, hogy ők mit akarnak ugye csinálni. Ha már így alakult, kisajtolnak mindent ebből a csere lehetőségből, illetve úgy gondolkodnak valószínűleg, már csak amiatt is, mert ugye elveszítették a draft pickjeik nagy részét az elmúlt években, hogy ha egy csomagot visszavesznek egy olyan az ő szemükben nyilvánvalóan stratégikus szempontból is top 3-as játékosként értéket KD-ért, akkor abba kell egy valószínűleg egy fiatal piece, aki All-Star potenciállal rendelkezik, ha már nem most All-Star, vagy akár ugye többszörös All-Star állítólag, ugye Devin Bookert is szerették volna csomagba, amiben Phoenix érthetően nem ment bele, és hát azokat a draft pick-eket is ugye vissza kell kapnod, amiket ugye elbuktál, és egyszerűen nem találkozik, nem csak nem találkozik a két fél, ugye a Nets, illetve az, ahogy ugye KD-t megítélik, meg a piac, hanem szerintem hatalmas szakadék is van közöttük jelen pillanatban, és ebben lehet, hogy részben az is benne van, hogy KD-t a piac, a GM-ek, ha nem is tartják már most egy nagyon nehézkes játékosnak, de valamennyire őt is azért kicsit ilyen headcase-ként értékelik már, és 33 vagy 34 éves, ugye Achilles sérülés után tért vissza, bár ragyogóan tért vissza, ez tény, de azért most már rajta is kezdett kicsit meg látszódni a kor. Egyszerűen lehet, hogy nem hajlandó, nem is tud, de lehet, hogy nem is lenne hajlandó piacos megadni azt az értéket érte, mint a Netsz egyébként, mondom, teljesen érthetően kér. Szóval itt kicsit ilyen padhelyzet van most, úgy látom.
Hát és ugye, hát bocs, ezen nem segített a Gobert csere, ami nyilvánvalóan a Netsz részéről nyomta fel Durant piaci értékét, és nem segít az sem, hogy több csapat is úgy van vele, hogy nem gondolja azt, hogy Kevin Durant önmagában egyedül bajnoki címre esélyes csapatot csinál belőlük, éppen ezért szeretnék megtartani köré adott esetben azt a magot, akivel lehet tudják képzelni, hogy bajnokok lesznek, és azért ennyire stack csapat, aki még ezt is elbírná, nagyon kevés van, az meg nem adná oda Scotty Barnes-t.
Igen.
Pont ez az, hogy azért ha megnézzük az elmúlt pár évet, és nézzük ezeket az óriási cseréket, hogy behúztak egyet csapatok 4-5 első köröst, azért szépen lehet követni, hogy konkrétan alig maradt olyan komolyan vehető csapat, amelyiknek egyáltalán még megvannak a pikjei. Mert hogy az összes pik már lassan ott van Utahba, New Orleansba, Oklahomába, nem is tudom, ki gyűjtöget még pikeket, Houstonba, tehát szépen rebuildelő csapatok begyűjtögették a pikeket, és hát például ezért is mondjuk felesleges beszélni egy Denverről most, hogy nem akarom bántani Bill Simmons, de amikor bedobta az ötletét, hogy Michael Porter Jr., meg pikek, milyen pikek ember, egy büdös pikje nincs a Denvernek, de ugyanezt lehetne mondani, hogy a Clippersről, ugye a Lakersről, ilyen 27-29-es pikekről beszélgetünk esetleg a Lakersnél, tehát ezekkel nem nagyon lehet már ugye. A Houstonnak az volt a szerencséje, hogy ott még volt egy olyan csapat, ugye a Brooklyn személyében, aminek megvoltak akkor éppen a pikjei. De már nem nagyon találsz ilyen csapatot, és gondolom erre majd rátérünk, de én szerintem az tévedés, hogy a Gobert pick fölnyomta a piacot, mert attól, hogy Gobert ezt kapta, nem fog ennyit kapni, mit cselér Page. Ezt bárkivel fogadni.
De relatíve a Durant értéket csak felnyomta az, hogyha egy top 20-as játékosért ekkora csomagot kapsz, akkor nagyon
annyiban felnyomta, hogy megölte.
Igen, ez hát, a fontos.
Olyan szintre tette, amit nem lehet most megugrani, hanem max majd januárban, amikor más lesz a helyzet. Mert ki az, aki úgy tud adni hozzá, tehát, hogy amit az előtt is mondtatok, hogy ad egy fiatal sztárjátékost, meg még pár pikket is, így, hogy így gyorsan végiggondolom, kb. Egy ilyen csapat van, az a New Orleans.
Igen.
És akkor kérdés az, hogy akarja a New Orleans csinálni, meg hogy akar-e KD menni egy bottom 3 kosárlabda csapatba, vagy ha nem a legrosszabb kosárlabda csapatba.
Mármint franchise szinten mondod most, igen.
Meg város szinten, igen.
Igen, így
a,
van.
A Dallas és Denver lett volna érdekes, mert mind a kettő olyan csapat lett volna, ahová szerintem akár ment is volna KD. Ugye Gyuri kifejtette, hogy a Denvernél mi a probléma. Két dolog nyilván az, hogy nem maradt pékjük, a másik pedig az, hogy Michael Porter Jr. státusza, értéke gyakorlatilag leesett ugye a béka.
Azért az nem biztos, az még mehetne, de kéne menni egy-két pék.
kell nekik. A Mavs meg most, ha jól tudom, már tudna adni elvileg három jövőbeni elsőköröst és három swapot, ha minden igaz. Azt hiszem Mészáros Peti barátunk írta ezt, amikor revideált az álláspontját az admin cseten. Az első ilyen értékelés az volt, hogy nem tud adni a Mavs, de aztán végül is elvileg tudna adni, viszont a Mavs most nem tud jelen pillanatban olyan fiatal játékost adni.
Zoli, most komolyan nem arra, azért röhögve körbe röhögi 3-4-5-5.
Hát igen, mert pont azért mondom, hogy nem tud olyan All-Star-t adni, igen. Mert azért ez 6 pick lenne,
úgy egy New Orleans egy Herb Johnson-t elég érne, érted? Annyira nem tud Dallas semmit adni.
Igen. Hát azért a 6 pick az nem rossz, hogyha azt oda tud adni, de nincs.
Milyen 6 pick, vagy 6 pick?
Hát 3 jövőben elsőkör, és meg 3 swap jogot elvileg tud adni.
Jó, azt ne hívjuk már picknek, akkor tud adni a Denver is 4-et. Használatát kell adni. Tehát
jó, swapot igen, mindenki ugye, tud adni. De az lehet belőle, ugye.
Idővel. Akkor New York 14-et, vagy mennyit tud adni.
Igen.
Tehát ne így számoljuk.
Én itt még azt tenném hozzá, mert a január utáni helyzetre nagyon szívesen rámennék, mert ott azért bejön szerintem egy olyan csapat, amelyikről most egyáltalán nem beszélünk, de nem akarom lelőni a poént, hanem alapból ugye Durant nem mérte fel a piacot, nem is tudom, hogy mennyire követi ezeket, lehet, hogy nem tudja annyira, hogy kinek mennyi szap joga meg pikje van. Tehát ez elképzelhető, de amikor ugye ő azt mondta, hogy Phoenix vagy Miami, akkor mindenki elkezdett agyalni, és akkor szép lassan ezek el is haltak, ezek a szálak, mert hát a Phoenix az mondta, hogy persze, oké, rendben, DeAndre Ayton, és állítólag Mikal Bridges már nem voltak hajlandóak beletenni, ami nagyon durva, hanem akkor Cam Johnsonnal, meg így kiegészítőkkel, és erre mondta a Brooklyn, hogy hát ez a beszélgetés, ez ugye Bookerrel kezdődik, Ayton egyáltalán nem is érdekel minket. Ez vezetett oda aztán, hogy Ayton nem vár tovább erre az egész hajcióra, hanem aláírta Indiánában a qualifying, bocsánat, a saját kis ajánlatát, amit ugye meccselt a Suns. Na de a Miami is egy ilyen szempontból érdekes kérdés, és erre majd visszatérünk nyilván a Donovan Mitchell történetnél, hogy a Miami, hogyha bajnok esélyes akar maradni, akkor nem adhatja oda Adebayot vagy Butlert. Tehát most, hogyha ezeket a játékosokat odaadod, és jön Durant, akkor egy picit előrébb vagy te, de nem eléggé. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez miért nem történik meg, viszont Tyler Heroval meg nem fogsz Durantért cserélni. Ahogy szerintem
hát egyébként a cserélse. Hát meg Adebayo esetében kell passzolni valahol.
Arról nem is beszél, nem vagy Adebayoval még ez további probléma. Tehát, hogy Durant azért úgymond tök jó, hogy bemondott két csapatot, és ez a két csapat nem jött össze, és innentől ugye mindenki mondta, hogy jaj, a Raptors, hát akkor a Raptors jön. Oké, de teljesen egyértelműen közölték Ujjirék, hogy nem, Barnes nem megy. És a Nets megállítólag egyértelműen közölt, hogy de, nélküle nem tárgyalunk. Úgyhogy most tartunk ott, hogy az is behalt, New Orleansba vélhetően nem akarna menni Kevin Durant, pedig nekik nyilvánvalóan meg lenne a megfelelő tűzerejük, és ennyi. Tehát ez a piac, ez most azért áll, mert nincs más olyan csapat, akinek egyáltalán logikusan felmerülhet az, hogy eleget ad Durantért. És amit Zoli mondott, az kulcsfontosságú, mármint nem csak azért, mert ő mondta, nyilván ez is kijött a médiában, hogy hát itt azért a Nets az nem akar tankolni, meg nem akar rossz lenni, hiszen a saját píkjeik nincsenek meg, tehát nekik ez nem áll majd érdekükben, hogy ő nekik akármennyi pík jön vissza, ugye a sajátjaikat nem tudják visszakapni a Houstontól, úgyhogy tényleg értékes, jó fiatal játékos kell, hogy visszajön a cserében. És ez már egy nagy akadály, hogyha belegondolunk. Úgyhogy tényleg most kerestem, hogy ezen a négy csapaton kívül van-e olyan gárda, akinek logikus lehet a Durant csere, és tulajdonképpen nincs, vagy nem találtam. Nem tudom, hogy nektek bárki egyetem felmerül-e jelen pillanatban.
Persze, rengeteg csapatnak logikus lenne, de nyilván amit kérdezel, hogy akinek logikus lenne és tudna is adni.
Igen.
Érteket érte, nem jut eszembe semmilyen ilyen csapat, azokon kívül, akikről ugye már beszéltünk.
Eleve ugye tényleg az a vicces, hogy Ben Simmons minden szempontból segít, nem csak Adebayo miatt, hanem ugye nem is te úgy alakulhatna, Donovan Mitchell sem mehetne oda miatta, sőt ezt sokan elfelejtik szintén, hogy Andrew Wiggins se, tehát egy Golden State Reunion se lehetne, hiszen Andrew Wiggins is designated rookie szerződésen van. Ez nagyon vicces több szempont, ez a Ben Simmons bonyolító kártya.
Igen.
Szó szerint egy 100 millió dolláros pupa hátukon.
Még nem menjünk át a Mitchell cserére, csak még muszáj megemlítenem a New Yorkot, hogy vajon a New York nem tudna-e megfelelő csomagot adni Kevin Durantért? Mert annyira nem merült fel a nevük, de az egyetlen egy olyan csapat, akit legalább meg kell említenünk itt, hogy ők biztosan szeretnék Kevin Durantet, Jalen Brunsonnal és hát ha kimarad, de ő nekik azért van egy-két fiatal tehetségük, itt Berettet azért nyilván be kéne adni az üzletbe, és mellé egy-két fiatalt, plusz van egy Rahedli pikjük, nem csak a sajátjuk, de ők tényleg sok pikket tudnak adni, amit utána még további játékosokra válthat akár Brooklyn. Szóval én nem is egészen értem, hogy ők miért elsősorban a Mitchell tárgyalásokban vannak benne, és miért nem a Durant tárgyalásokban, de el tudom képzelni azt, hogy a Nets ránézett erre a keretre, és azt mondta, hogy nem, én rohadtul nem szeretném megfizetni most RJ Barrettet, a többiek meg nem érdekelnek. Szóval ez benne van a pakliban.
A New York tudna simán ajánlatot tenni bárkiért. Nem csak azért, mert csomó pikjük van, hanem én, hogyha pikket kapnék valakitől, akkor kb. A Sacramento után talán a New York lenne a következő, akit szívesen kapnék pikket.
Ó, igen.
Ezért is esik ki például ugye a Donovan Mitchell cseréből a Miami. Mert amikor a Miami oda pakolja a kis 3-4 pikét, akkor ugye én is kiröhögi, hogy hát közben mondom, hogy a Miami-ból szeretnék pikket kapni, hanem inkább New Yorkból.
Zoli, még a New Yorkhoz van bármi hozzászólás esetleg?
Csak annyi, hogy itt nyilván szíves nekik, hogy Barrett azért az értékét picit így lejátszott ebben az elmúlt szezonban, pedig annyira ígéretes volt neki, azt hiszem a sophomore a második év, és ez volt a harmadik, ugye?
Igen.
És most a harmadik évében hát szerintem kifejezetten lerontott az értékét, még mindig nyilván ér valamit a piacon, mert nagyon jó eszközei vannak a játékhoz, atletikus, és egyébként képzett is.
És jó védő.
De jó védő is, igen. Tehát jó, nagyon jó sokoldalú játékos lehet belőle, de az egyértelmű, hogy ez a harmadik év, az totál csalódás volt.
Igen, ez most ilyen szempontból a New Yorknak a csere arzenáját, vagy tűzerejét is egy kicsit lerontotta, na de akkor beszéljünk már január 15-ről.
Nem tudom, én szerintem azért Barrett az szinte biztos, hogy jövőre maxot fog kapni ennek ellenére, mert így is egy 20 pont.
Ja, ez nem kérdés, de csak ugye ez nagyon fedezőt zárja ki azt,
ez az, hogy cseréjét. Ez az, amit se a New York...
Ez az egész New York azért elég kaotikus volt, tehát én ezt nem biztos, hogy persze hogy még fejlődhetett volna Barrett, de én nem láttam annyira, hogy neki lettől lejjebb mennének az igényei.
Kétségtelen, ez a baj, hogy ezt igazából szerintem, hogy mélyen belül a New York sem akarja azt a maxot megadni neki, de a többi csapat sem, aki esetleg cserélne érte, szóval ez egy nagyon faramuci helyzet. Na beszéljünk egy picit a január 15-ről, mert akkor Anthony Simons-t lehet cserélni, és én szerintem a Portland az egy komoly érdeklődő lehet. Nyilván Anthony Simons önmagában nem elég, de vannak most fiataljaik is, akiket el tudnak cserélni. Van bőven szerződés is, amivel fel tudják tornászni az értéket. Érted, ha csak Sheldon Sharp és Anthony Simons a két ellenérték, meg mondjuk nem tudom, hozzárakod Winslow vagy valakinek a szerződését, és a Portlandnél van saját pikk is, és van másoknak a pikkje is. Akkor szerintem az lehet az egyik legkomolyabb ajánlat Durantért, ami valahol vicces, mert ez is nagyon kevésnek tűnik, de itt két tehetséges fiatal, akiből az egyik már megcsillogtatta tavaly, hogy mire képes.
Én rövid leszek ezzel kapcsolatban. Én annyira nem láttam most Anthony Simons értékét, hogy én ezt egyre nem tudom komolyan venni egyáltalán. Ha Simons lenyom egy tényleg breakout szezont addig, februárig, akkor talán. Addig én ezt nem nagyon tudom komolyan venni.
Gyuri?
Én inkább azt mondanám, hogy érdekesebb az, hogy január 11-néhányadikától Bradley Beal meg Damian Lillard is cserélhető. Inkább érdemesebb lenne a Portlandnek az utóbbi irányba menni.
Hát de most érted, ha elcseréled Lillardot, Durantre, annak úgy nagyjából mi értelme van a Blazers?
Nem, szó sem volt Durantra, csak azt mondtam, hogy nem a fiatalokat kéne elcsinálni Portlandről, hanem az idősebbeket.
Ja, most a Portland oldaláról nézed, oké. Okay.
Ja, most Lillardra mondtam.
Bocs.
Jó, most esett le, hogy miről beszélgetünk, bocsánat. Tehát, hogy ugye Durant szempontjából felszabadulnak ezek. Egyébként ez valószínű, ez a szenárió, hogy januárig marad Durant, hogy én most elnézem, és addig meg annyi minden történhet még, hogy...
Például Michael Porter Jr.-ról beszéltünk, hogyha valami csoda folytán hiperegészségesen tér vissza, még akkor se hiszem, hogy ott lesz az értéke, mint ahol játszik, tehát az is más lehet. De az a baj, hogy tényleg a Nuggets még mellé is keveset tud adni, szóval ott...
Az a baj a Michael Porter Jr.-ra, hogy ő átlagolhat 26-10-et is, mondjuk két szezonon át, ő akkor is olyan kockázat lesz, hogy lehet, hogy utána 28 évesen visszavonult, tehát mindig lesz egy plafon igazából. Hogyha 3-4 egészséges szezont lehozna, akkor is ott maradna ez a plafon.
Akkor viszont nyergeljünk át a Donovan Mitchell szituációra, mert abból a hírek szerint lesz valami, és ugye most tartunk ott, hogy állítólag elkérte Danny Ainge a Jazznek az újdonsült, tavaly még segít GM-je, most már gyakorlatilag főállású GM-je, még akkor is, hogyha szerintem neki nem hivatalosan ez a posztja, de állítólag elkérte, ugye Berett nem érdekli őket, mert Berettet jövőre meg kell fizetni, majd a Miami szánál is ez ugye érdekes lesz, hát Berett nem érdekli őket, úgyhogy a másik, a következő három legtehetségesebb játékosát a New Yorknak elkérte, tehát ugye az én sorrendemben ez Quentin Grimes, tudom, sokakat meglepek, Emmanuel Quickly és Obi Toppin, szerintem a Zolinál pont fordítva lenne, de mindegy, ezt a három játékost, és még hány pikket is, hatot? Na most, ugye nyilván a New York ezt azért élből visszautasította, de először egy picit mérjük már fel Mitchell értékét, mert értem én, hogy egy olyan playoffon van túl, ahol ő volt a liga legrosszabb védője. By the mile, ahogy szokták mondani. Ez oké, okay, viszont ez az ember, ez 25-26 éves. Donovan Mitchell egy olyan fiatal sztár és szupersztár jelölt, hogyha valaki még hisz az ő upside-jában, hogy még van benne potenciál, ami nagyon-nagyon ritkán kerül a piacra. És mégse kapkodnak érte. Szóval nem olyan könnyű belőni ezt az értéket, hogy egyébként egy 25-26 éves sztár, all-star játékos sért, miért nem kapkodnak hatalmas csomagokkal a csapatok?
Számomra az a felfogadatlan, hogy ezekkel a kapcsolatrendszerekkel, ahol itt ugye emberek rendelkeznek beágyazottságokkal, hogy nem volt ez előre megbeszélve. Ugye nem tudom pontosan a sorrendet, segítsetek ki kicsit, ugye amikor Gobertet cserélték, jó, mondjuk akkor már megígérték valószínűleg Brunsonnak a szerződést. Csak azért nem csak azon akarok végigmenni, hogy Brunsont oda viszed úgy, hogy tudod már, hogy van esélyed Mitchellre, az egy ökörség.
Tehát itt most a New York szemszögében nézve.
Igen, lehetett volna másra költeni a pénzt. De ugye nyilván Brunsont mindenképpen akarták. Innentől kezdve pedig szar helyzet több szempontból is ez a Mitchell csere, mert tényleg rá kell menniük Mitchellre. Ugyanis, ha visszaemlékeztek, nem nagyon volt olyan sztár, aki nagyon szívesen jött volna a Knicksbe az elmúlt. Itt gyakorlatilag Carmelo Anthony óta az meg mi volt, az
2011,
azt hiszem, igen. Hazai, tehát hogy Mitchell az ott nőtt fel, New Yorki, és nyilván nagyon szeretne idejönni, csak próbál viselkedni, és nem mondta ezt kinyíltan, de ez a rájátszás teljesítménye látszott, tehát ez szarvédőnek szar, de ennyire nyilván nem szar.
Igen.
Tehát ezt inkább kicsit a végét el Vince Carter-ezte, akik még emlékeznek a Torontós, nagyon senki nem emlékszik, mindegy, szóval ezért lazsáltat. Úgyhogy ez azért érdekes, mert ilyen szituációt én is emlékszem, hogy volt-e meg valahogy. Van egy csapat, aki sokkal-sokkal-sokkal többet tud adni, mint bárki más, viszont ugye az a csapat tudja, hogy hé, hát miért adjak én, mit tudom én, 30-40%-kal többet, mint bárki más, nem lehetne, hogy csak 10-15%-kal adjak többet. És akkor én is meg a másik oldalon azt mondja, hogy ha, jó, de tudom, hogy nektek kell a legjobban, ha, és akkor nem tudom, hogy ki fog előbb engedni, de hogyha a New Yorknak van esze, akkor nem sérti el.
Igen, tehát nem kell ekkora értéket feladni Mitchellért.
Akármit kiabálott nekik Stephen A. Smith a tévéből, hogy miért nem hozzátok ide Mitchellt, szépen várjanak ki, amíg Ainge lejjebb adja az a igényei.
És ha onnan nézzük Mitchellt, mint játékos, akkor ki kell jelenteni, hogy 22 éves kora óta gyakorlatilag semmit nem fejlődött. Hogyha megnézitek a per 36 számait, ugyanannyiszor ér oda a büntetővonalra gyakorlatilag, annyi változott tényleg, hogy több triplát emel rá, kevesebb kettest, és azt a több triplát, amit ráemel, rosszabb százalékkal dobja, most már konzisztensen évek óta gyakorlatilag. És hát azt is el kell nála mondani, hogy bár nagyon jól játszott ugye a Denver elleni szériában, és gyakorlatilag utána is a 20-21-es playoff alatt is, nem látott benne egyszerűen azt a fejlődési potenciált, és limitált az értéke valahol. Gobert, hogyha ugye kettőket összehasonlítod, és úgy nézed, valahol számomra nem meglepő, hogy Gobert talán többet érhet azért, mert igaz, hogy kevésbé sok oldalú Gobert, de arra a szerepre, amire használod, pontosan tudod, hogy mit fogsz tőle kapni.
Neki van egyedi szkélye. Mitchellnek nincsen. Az atletikusság.
Mitchell egy teljesen kiszámíthatatlan játékos, abból a szempontból, hogy nem tudod, hogy mennyire lesz jó 26 és 32 között. Simán lehet, hogy ő, és egyébként ezt nem először olvastam, hogy ő a következő Carmelo Anthony, és egy hatalmas csapdajátékos. Mm. És ezt szerintem azért tudják a Knicksnél is. Tehát nem valószínű, hogy akarnak cserélni a következő Carmelo Anthonyért.
Akarni akarnak, tehát én azt gondolom, hogyha őt megfelelő
áron... Igen, úgy érzem, hogy minden áron.
Igen, így ez tiszta sor. Mert ha megfelelő áron, akkor azért akarnak, csak most abba tényleg bele sem menjünk, majd a csapatértékelőbe úgyis belefogunk, hogy és ez mindenkinek az első reakciója lesz kb. Hogy a Brunson-Mitchell hátvédpáros, a két törpe, hogy az azért védekezésben majdhogy nem kikerülhetetlenül akadály lesz, és nem vagyok benne biztos, hogy támadásban azért ők úgymond kiegészítik egymást, vagy ettől ilyen óriási, fantasztikus támadó csapat lesz a Knicks, hogy lehet, hogy ez akkor, mit tudom én, egy 52-3%-os csapat, vagy ezt akarja-e a Knicks, ez egy nagy kérdés, mert most vannak eszetek, még gyűjtögethetnek is akár, ezeket az eszeteket be kell valamikor váltani, és azt megértem, hogy egy New York-i srác, aki ráadásul 25-26 éves, ugye attól függ, hogy melyik szezonban nézzük, azért mondom mindig így. Tehát azt megértem, hogy erre rá lehet magad beszélni, de egyébként nem vagyok benne biztos, hogy köréjük lehet bajnokcsapatot építeni, és lehet, hogy a New York úgy van vele, hogy mindegy, de hogyha egymás után háromszor playoffba jutunk, az már nekünk megváltás.
Nem tudom, én visszatérnék még egy pillanatra arra, hogy miért van az, hogy Gobertért többet lehet kapni, mert, és most tényleg nem akarok nagyon átmenni ilyen Mitchell bashingbe, de Gobertről könnyen el tudod mondani azt, hogy akár a legjobb lepattanózó az egész NBA-be, akár a legjobb blokkoló és a legjobb magas védő. Most azt hagyjuk, hogy ki lehet húzni őt, mert egy Hakeem Olajuwon vagy Tim Duncant is hamajátszalának kihúznák és megszivatnák. Tehát ez
de Gyuri, fejezzük ki egyszerűen. Gobert oda viszed, és egy G-ligás csapatból is top 10-es védőcsapatot csinál.
Várjál, tovább az egyik hanem a legfittebb magas ember a ligába, tehát ő nem fog amiatt megsérülni, mert nem figyelt oda eléggé, max annyi, vagy nem vigyázott eléggé magára, max annyi, hogy nyilván valaki esetleg neki esik a lábának, hogy ilyesmi az elkerülhetetlen, de minden szempontból egy kőprofi, és Mitchell hiába All-Star játékos, bár All-NBA még sose volt, ugye, ezt azért tegyük hozzá, amit ő csinál, az ő skillsetje, annak a 90%-át sokan tudják, kurva fontos az a plusz 10%, ne értsetek félre, de sokkal inkább egy olyan típusú játékos, aminek mondjuk a 90%-át tudja egy RJ Barrett, aki ott van nálad. Hány csapatban tudnátok elképzelni azt, hogy hú, nekem nagyon kéne Donovan Mitchell, mert akkor én nekem olyan kurva jó lenne.
Jaj, de vártam már ezt a kérdést, Gyuri. Vártam már ezt a kérdést.
Ugye? És így, ki az, aki letolná a gatyáját, hogy mind a Knicks? Kivel versenyeznek?
Mondhatom az alternatív ötleteket?
Mondja.
Alternatív Mitchell csere ötletek? Zoli, neked van-e, mielőtt még én itt bele megyek ebbe?
Ha a tankoló csapatok nem érnek, úgymond, akkor nem sok.
Aha, rendben van. Akkor mondom az elsőt, ahol a timeline-ba sem lenne teljesen rossz, és azt gondolom, hogy mivel tettek egy lépést az előző szezonban, ezért nem lenne buta ötlet, tudnának adni fiatalt, tudnának adni lejárót, Caris LeVertet, és innen már ki is találhattátok, hogy az első jelöltem a Cleveland Cavaliers. Van bőven pick, megvan a franchise playered, de ő mellé pont, hogy kell valaki, aki kreálni is tud. Igazából ugye Garland már ott van, ő azért klasszikusabb irányító. Nem ő lesz az, aki feltétlenül itt a scoringon durván segít. Egy nagyon jó védőcsapat, minden adott igazából. Colin Sextont ez esetben nyilván el kéne engedni, vagy egy sign and trade-el megoldani, de azért, hogyha Colin Sextont Donovan Mitchellre cseréled gyakorlatilag, és ezt meg tudod tenni.
Az nem rossz.
És akár Kevin Love szerződésével is meg tudod tenni, de szerintem például ez a csapat, ez egy nagyon-nagyon jó cserepartner lenne, de elképzelhető, hogy úgy vannak vele, hogy az ő timeline-juk igazából ez a 22-23 évesek csoportja, és Mitchell ide túlidős, nem tudom. Én szerintem ez egy match made in heaven.
Inkább az a baj, hogy mindenki tudja, hogy Mitchell New York-ba akar menni.
Igen, ez én is így mondom, hogy ez itt a nagy baj.
Megint csak ez a baj ezzel a dologgal, és ugye ez Ainge-nek a helyzetét nem könnyíti meg. Mert még ha nem is áll ki, és nem mondogatja most, hogy múlt héten, mondom, annak is örült Ainge, amikor megláttam, múlt héten vagy másfélte ott volt a New York Mets-nek a... Oké, hogy ott dolgozott az apja, meg ott nőtt fel, de akkor is egy ilyen helyzetben, amikor pont csere előtt állsz, és licitálnak rá, és akkor elmész New Yorkba celebeskedni, ezek mind olyan jelek, amit egy Cleveland úgy vesz, hogy mi a francért adjunk oda érte az összes picket, ami létezik, hogyha New Yorkban nézelődik. Ez így azért elveszi az élét annak, amit a többi csapat tudna adni érte.
Teljesen egyetértek. Én se gondolom, hogy komoly jelölt lehet a Cleveland. Hagy említsek,
ez meg... jó hangzana.
Hagy említsek meg egy másik csapatot, szerintem ők nem ennyire jó fit, de ugyanakkor azt gondolom, hogy szintén még a timeline-ba így nagyjából beleillik, ez pedig a Charlotte Hornets. Ugye szerződést tudnak adni, ott van Gordon Hayward, de akár össze lehet pakolni, hogy Terry Rozier szerződése. Abban nem vagyok biztos, hogy az kéne egyébként Ainge-nek, mert az 4 éves, ugye? Évente 20 millió. Szerintem teljesen cserélhető, de A lényeg az, hogy ők is tudnának adni fiatalt, ha bár nem annyira jó fiatalokat, de azért mégiscsak.
De az egy sokkal rosszabb csapat azért.
És nincs PJ Washington nincs tudnák Miles adni, Bridges, akit meg ki kell tudja, figyelni.
Miles Bridges-zel érted lehet.
Igen, szóval ez a csapat igazából most jelenleg ott tart, hogy egy nagy-nagy jelölt arra, hogy visszább lépjen egyet, amit szerintem Zoli és én is pozitívan fogunk a végén értékelni, hogyha ők még egy évet tankolnak, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy a Hornets drukkerek nem értékelnének pozitívan egy ilyen évet még. Lényeg a lényeg, hogy ők még felmerülhetnek, mert egyébként egy hosszú távon ilyen párosításuk lehetne. Ugye nekik az irányítójuk magas, gyakorlatilag wing méretű. Igaz, hogy eddig rettenetesen rossz védő, szóval ezt gyorsan hozzá kell tenni, de ha ő realizálja a benne rejlő védőpotenciált, akkor azért Mitchell-lel kicsit jobb párost alkothatnának, mint mondjuk Brunsonnal. Ugye LaMelo Ballról beszélünk. Jó, hát ezt a két csapatot csak így felhoztam, hogy ez lehet, és nyilván szerintem itt is meg kéne említenünk a Toronto Raptors-t, akiket már összeboronáltak a Mitchell elcserélni vágyó Jazz-zel több helyen, több cikk született erről, meg fantasy cserék, csak épp a Raptors oldaláról nem jön az égvilágon semmi. Nekem nagyon erős a gyanúm, hogy egyáltalán nem szeretnék Mitchell-t, tehát hogy ott nincs ilyen szándék.
Tuti, Mitchell nem Raptors típusú játékos, nem tudom elképzelni.
Yep. Gyakorlatilag ennyi, tehát hogy ott van egy építkezési elv, nem tudom, hogy lesz a lehetőségem a hétvégén megkérdezni Nick Nurse-től, de ha igen, akkor mindenképpen megkérdezem Pécsen, és hogyha tényleg erről van szó, akkor tudod, hogy a Raptors ezt rohadt komolyan gondolja. Egyébként hát a nyaruk is, tehát Otto Porter Jr. odahozatala, nem tudom, hány big wing fér még el egy keretben. Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintetek a Jazznek mi az, amit reálisan mindenképpen el kell kérnie ebben a cserében? Mielőtt rátérnénk a Miami szára, és hogy szerintem a Miami csere miért nem jöhetett össze, vagy jöhet össze. De van valami, amit Danny Ainge-nek minimumként meg kell határoznia, vagy...
Szerintem azért a minimum 3 Knicks unprotected, meg 2 unprotected swap. És igazából gyakorlatilag ez már elég is, mert ez olyan kurva nagy érték.
Igen.
A Knicks esetében.
És akkor mondjuk, ha a Knicks azt mondja, hogy figyelj, oké, akkor Toppint meg Quicklyt még odaadom, de Quentin Grimes-t már nem. Akkor ebbe belemész?
Én nem tudom, én Grimes-nak az értékét nagyon nem tudom felbecsülni, de ez biztos, hogy Beretet megtarthatják. Szerintem Ainge-nek nem kell.
Ainge-nek nem kell, hát ez kijött.
Meg kell nézni, hogy jön ki, mert ugye Fournier-t átveszik, akkor is ott még azért meg kell nézni, hogy jönnek ki a fizuk. Ugye Légek, Quickly, meg Toppin, bár Toppinnak is azért relatíva nagyobb a fizuja, de nyilván Fournier átvételes ajándék, de hát ott meg fel lehet tornázni és továbbadni. Annyi, hogy valószínűleg fog próbálkozni a New York ezekkel a külső pikkekkel, mert egy csomó plusz pikkje van, ami lehet ilyen megtévesztő, mert ugye van egy idén Dallas-tól elsőkörös, vagy hát most a következő drafton a Dallas-tól elsőkörös, ugyanígy a 23-as drafton a Washington-tól, aztán ugye a 25-ös drafton a Milwaukee-tól, de ugye ezek mind ilyen agyonvédett pikkek, sőt van egy a Detroit-tól is.
Detroit-tól, de hát az aztán be van védve, igen.
Mind a 4 be van védve. A Dallas esetében meg lényegtelen, meg a Milwaukee esetében mennyire van bevédve, mert szar lesz.
Tehát igen, tehát az átmegy.
Nyilván kutyának nem kellenek ezek a pikkek, hogyha a Knicks saját pikkjei is, mint szabadok.
Ugye, az érdekesség kedvéért mondom, hogy a Detroit pick az még tehát 9-ig be van védve 2027-ben is, tehát hiába a 23-as first round pickről beszélünk, egy 16-os védettség, aztán 18-as védettség, aztán utána 13-as, majd 11-es, majd top 9-es a végén még 2027-ben is, tehát sok sikert kívánok hozzá.
Ja.
Akkor beszéljünk erről a Miami szárról, erről ugye bőven szóltak a hírek, volt is érdeklődés a Miami oldaláról. Itt is az a probléma, bár van ilyen pletyka, hogy egyébként Danny Ainge meglehetősen nagy Tyler Hero rajongó, és nyilván tudom a válaszotokat, de azért felteszem a kérdést. Átvenni egy úgy Hero-t, hogy tudod, hogy jövőre maxot kell neki adni? Átveszi így bárki Hero-t?
Nem biztos, hogy maxot kell neki adni, csak ha úgy játszik, azért ő neki rontott itt az esélyén ez, hogy megsérült itt az utolsó.
Jó, most mi van akkor, hogyha 24 milliót kell neki adni évente? Ezt akkor bevállalod, Zoli? Mert te vagy a hármunk közül messze a legnagyobb Hero rajongó azért.
Vagy... Attól függ. Szerintem nem biztos, hogy én vagyok a legnagyobb Hero rajongó, de hát 20 körül itt biztos bevállalnék, mert az főleg az új sapkákkal...
Az jövőre az már inkább 25, igen.
Igen. De ugye... Szerintem annyi.
Fogalmazzunk úgy, és akkor ezt így nem fejtem ki jobban, mindenki gondolja tovább, hogy azért Tyler Hero nagyon, nagyon szeretné a juthai közönség szerintem. Nem csak Danny Ainge.
Igen.
De nyilván a pikkek lennének a lényegesek, viszont ahogy mondta Gyuri, ebben teljesen egyetértek, hogy miért akarnál a Heat-től pikkeket kapni, amikor az Knicks-től is kapod.
Ja, persze.
Nem, tehát én nem látom azt, hogy Donovan Mitchell ne New York Knicks játékos legyen. Csak innentől kezdve, amikor valami ennyire egyértelmű, akkor ez nyilván megnehezíti mind a két fél dolgát, mert lehet egymásnak kiabálgatni, hogy ha hát úgy is hozzánk jön, akkor most minek? Hát azért, mert attól még meg kell egyezni, és ugye így nincs piac gyakorlatilag, ami be tud előni Mitchellnek az árát, mert a New York annyival fölötte van a piacnak.
Igen.
Hogy ezt így nehéz.
Jó, akkor viszont most nyergeljünk át Kyrie Irvingre, vagy menjünk vissza egy picit szerintem Brooklynba. Kyrie Irvingnek nyilván nem a kosár tudásával van a legnagyobb probléma. Korábban feszegettük, hogy azzal mi a probléma, ettől függetlenül kosár tudás szempontjából egy top 20-as játékos, ez Zoli is elmondta, én is. Nyilván nem annyira jó playmaker, és nem annyira jó védő, hogy ő rá építve bajnoki címet nyerj, de azért sok-sok hát szupersztár mellett lenne egy valaki, aki bajnok csapattá, vagy bajnok esélyessé emeltéget, ha állandóan játszik, de hát nem ezt teszi, és ugye ez a probléma, hogy cserélsz egy olyan játékosért, aki lehet, hogy jövőre egy szektát alapít, és abba adja a sportot. Na most az egyetlen egy logikus cserepartner éppen ezért nagyon gyorsan a Los Angeles Lakers lett, tekintve, hogy nekik valahogy érdemes próbálkozni, hiszen lehet, hogy csak attól jobb lesz a csapatuk, ha Irving sem játszik ugyan, de Westbrook se, mert nincs ott. És ugye el is indultak a találkozások. Állítólag, ez a legújabb info, ami kijött, a Lakers nem hajlandó egy Irving-Westbrook cserébe se bedobni azt a két first round pickjét. Amit most oda tud adni, ez a 27-es és a 29-es. Inkább a Lakers szempontjából szeretném megkérdezni titeket. Tudjuk, hogy Westbrookkal mennyire rossz fit James. Tudjuk, hogy Westbrook alapból öregszik, rosszul öregszik, már inkább több kárt okozó játékos, mint hasznot csináló. Meglépnétek-e azt, hogy a 27-es, 29-es pikket odaadnátok, abban a reményben, hogy még egyszer bajnok csapatotok legyen? Mert én nem teljesen értem, hogy a Lakers ezt miért nem lépi meg, úgyhogy tudjátok, mit gondolok Irvingről.
De miért kezeled a kettőt együtt? Miért kell a 27-es, 29-est együtt adni? Nem lehet csak az egyiket, vagy nem értem ezt? Szerintem inkább azon megy, hogy egyet adnak-e. Aha. Kettőt adni azért nagyon meleg lenne, pláne
véletlenül. Én nem adnék kettőt, tehát hogyha a 29-eset, ki tudja, 29-ben LeBron már 4 éve visszavonult, nem? Kb.
Aha.
Dehogy adnám oda.
Ha a 27-eset teszel védettséget, akármilyen védettséget, akkor már nem adhatod a 29-est.
Így van. Jó, hát akkor tehát itt az van, hogy mondjuk a 27-es védettséggel adnád.
Igen, a 27-es minimális top 3 vagy top 4 védettséggel.
Már én még szerintem az is sok, tehát én inkább egy top 8-as védettséget is
megpróbálom. Hát a Brooklyn meg nyilván védettség nélkül kéri. Szerintem az felejtős top 3-nál 4-nél nagyobb védettség. Teljesen felejtős. Mert ugye olyan messze van, hogy azért év múlvára egy ilyen érték, azért akkor az már legyen érték, ha valaki ennyire akar 5 év múlva piket hozzá.
Hát pont azért nem is. Inkább akkor kirakom Westbrookot a keretből, mint ahogy John Wallnak megmondták, hogy üljél le, fiam. És ha nem tetszik, akkor majd kivásárolunk.
Hát, és akkor mi lesz? Attól még nem leszel, nulla esélyed lesz a bajnok a címre.
Hát, de javulnak az esélyem, mint hogyha Westbrookot játszani
kéne. Jó, a play-in csapatból talán playoff csapat leszel, vagy szóval
érted? Megduplázódnak a bajnoki címre az esélyed, mondjuk 0,5-ről 1%-ra.
Ez így van, mert a bajnoki sehogy nem lesz bajnoki esélye Lakers.
De azért egy fullos Irving, egy fullos Anthony Davis LeBronnal nem fő bajnok esélyes, de ott lehet simán a top 7-8-ban.
Igen, akkor komolyan kell kezdeni.
Nem tudom. De őket. Irving nem, tehát nem, ez a játékos nem létezik jelen pillanatban, tehát nincs olyan, hogy fullos Irving, ezért nem érszek egyet. Akkor esély van arra, hogy Irving visszatér ebbe a formába, mint amit mondta az előbb, hogy kb. Akkor a, nem tudom, a 0%-ról 0,5%. Tehát arra van esély, hogy a 0%-os Irving 0,5%-os.
Most az a durva, hogy minden bizony, ezt a Lakers is így gondolja, de a másik oldal, ahonnan kicsit értelmetlen számomra a csere, az, hogy értem, hogy Irvingtől szabadulna gyakorlatilag a Nets, de Westbrookot, ha odaviszik, azonnal kivásárolják. Tehát ha már tényleg összességében csak egy vélhetően jó pikket kapsz, egy darabot, a nagyon távoli jövőben, akkor azért lehet, hogy azt mondom, hogy azért ne is cseréld el. Hát egy év van hátra, lejár, és ezek a tárgyalások állítólag meg is csömörlöttek. Tehát ugye most volt a hír, hogy hát leült Russell Westbrook, Anthony Davis és LeBron James, hogy átbeszéljék, hogy akkor ők most mennyire összetartoznak. Én elképzeltem magamban a jelenetet, ahogy Sean Marks bemegy, nem Sean Marks, ő is ő is bemenne oda. De szóval Pelinka bemegy Jameshez meg Davishez, hogy srácok, megpróbáltuk, nem fog menni, nem tudjuk elcserélni Russellt, úgyhogy üljetek le vele beszélni. Tehát nagyjából ezt tudom elképzelni, hogy ez történt, de én ezért gondolom azt, hogy Irving szerintem meg fogja kezdeni a szezont Brooklynban, és visszautalva az elejére, Gyuri, ahol te azt mondtad, hogy nem.
Mármint papíron.
Ó, értem, mire van rossz, oké. De nem látom ezt a cserét magam előtt, és Irvingért ki más cserélne? Ki más merné bevállalni ezt a kockázatot?
Zoli, most, nem, most nem. mondhatod, amit
nem.
próbáltál.
Nem.
Na, hány piket is tud adni a Mavs?
Gábor, segítsünk Zolinak, ha magát nem akarja mondani.
Semmilyen szál nem létezik, és nem is fog létezni. Nem? Semmilyen hírt nem olvastam, vagy legalábbis nem volt hajlandó az agyam feldolgozni, nem.
Pedig ilyen jellegű csapatok jöhetnek csak szóba, akiknek egy évre megéri kockáztatni egy esetleges kis százalékban, de mégis olyan kifutással, ami őket bajnoki cím esélyessé emelné, és a Dallas kétségtelenül ilyen. Szóval ebbe ez a nehéz, csak annyira logikus, hogy Westbrook is lejáró, és annyira ezért jött a Lakers, de igen, hát a Dallas merülhet fel.
Most a Cowboysról beszélünk, vagy a Starsról, ugye?
Természetesen.
Természetesen.
Igazából ráadásul más csapatot most nem is tudsz, nem? Mert a Celtics nem akarná visszavenni, pedig oda kéne egy irányító. A Heat az nem fog szórakozni Irvinggel, ugye a Heat culture-t meg Irvinget egyikünk se tudná elképzelni, igen, tehát az...
Szerintem meg tudod beszélni, hogy ha Hardaway mellé átveszi a Brooklyn Bertanszt, akkor elég három first-ot adni.
Mindenképpen szeretném first-ot adni Kári Irvinget.
Nagyon a Mavs marad amúgy, igen, meg a Clippers talán, de hát ők is ott nagyon össze kéne pakolni
az a fizetéseket. Az a baj, hogy értem, tehát hogy bármennyire is gusztustalan logika, de értem a logikát, hogy Kárinak pont tényleg annyira szerencsétlen az a csal, hogy neki pont lejáróként van valamennyi érték.
Yep.
Kevésbé lenne értékes, hogyha három év lenne még vissza, és így lejáróként, mert azt mondhatod, hogy hát bassza meg, hát Kári Irving topuszos játékos, megpróbálom egy évre, maximum ezért elengedjük, nem lesz itt a nyakunkon utána, és az a baj, neki tényleg így van most értéke, hogy egy év van vissza neki hátra.
Egyébként viccen kívül nem tudom másról elképzelni, csak a Lakersbe. Akár így vagy úgy, vagy amúgy.
Nem tudom, én ezt a Clipper szálat gurigattam itt magam előtt, amikor próbáltam akár cseréket is összerakni, és nyilván ott a fizetést össze lehet rakni. Tehát Norman Powellból, meg Morrisból, meg Kennardból választasz kettőt, aztán csókolom. Tehát a fizetés az összejönne, pikjük az egy sincs, de és akkor vajon beérné-e azzal, én nem hiszem, tehát valószínűleg nem a válasz itt is, hogy beérné-e a Netsz azzal, hogy odaadott Brandon Boston Jr.-t, meg mit tudom én, Amir Kafit, őt most hosszabbították, hogy nem is lehet, Terence Mann, ugye, na Terence Mann meg nem biztos, hogy már beadnám ebbe a dílbe, szóval, hogy na, ezek...
Na, egyszerűen úgy gondolkodtad tőleg, hogy ennél alacsonyabb úgyse lesz soha Kári értéke, most akkor még mindig, akkor ők inkább megpróbálják, hogy lehoz három
hát
jó
hónapot,
és akkor utána.
Hát így van. Úgyhogy ez egy nagyon lehetetlen helyzet. A végeredmény az eddigi megbeszéléseink alapján az, hogy Mitchell New York játékos lesz, a többiek meg maradnak a seggükön.
Ez tűnik valószínűleg most, igen.
Bármi olyan még itt off-season-nel kapcsolatos hír, téma, Gyuri, ami esetleg megérintette a kis érzékeny lelkedet itt az elmúlt időkben?
Ki volt az a teljes elmebeteg, nagyon beszívott, vagy nagyon berúgott, viszont komolyabb nevű szakíró, talán Spears, vagy valaki, aki tegnap lehozta, hogy is volt a Westbrook hír, nem emlékeztek rá, hogy cserélne a... Ja igen, hogy a New York cserélne Donovan Mitchellért, és utána Julius Randle-lel lesz a Westbrookért is.
Stein hozta le, Mark Stein, aki ráadásul egészen jól behálózott.
Ezért néztem így rá, hogy ez valamilyen vicces oldalról vicces lett volna, de ezt nem tudtam hova tenni. Tehát ezt azért így mondjuk el, hogy ez de egy érdemi hír volt.
Ha ez megtörténne, én imádom Jalen Brunson, de mennyire vicces lenne, hogy elment a Dallasból, azért, mert egy high usage játékos mellett volt, és utána oda raknak menni, nem csak Mitchell-t,
hanem hát, hatodik ember lenne az egyértelmű, mert csak nem fog
átjébe lenni, Westbrook nem fogadná el hatodik ember szerepet, megnézzem szegénynek a fejét utána, hogy hatodik emberként ülen is legyen.
Fenntartom, hogy lehet, hogy be volt rúgva, vagy nem tudom, valami, ez nagyon fura.
Nagyon furának van, csak igen.
Most nem azért, de Én most komolyan gondolkozok azon, hogyha a Russell Westbrooknak vagy úgy ér véget ez a szerződése, hogy most kivásárolják, és már most el kell majd valahova mennie, vagy esetleg lejár itt, és utána kell valahova mennie, hogy nem-e az lesz a vége, hogy elmegy ilyen mentor szerepbe New Orleansba, visszamegy, bocsánat, Oklahoma Citybe. Okay. Nem ez lesz ennek a karriernek a vége, és ott a patroljon.
Az előzőre a New York szempontjából amúgy csodálatos lenne egy Randall for Westbrook csere. Hát ugye Randall jövőre meg fogja nyerni szerintem a liga legszarabb szerződési játékunkat, nem?
Hát te mondjuk
Capspace-ed így se úgy se lesz, mert hát jó, ott de, lesz Mitchell, ott okay. lesz Barrett Maxa, meg ott lesz Brunson.
Igen.
Bár Brunson egy év múlva már nem lesz New Yorkban.
Egyébként lehet. Tehát a Brunson szerződés azért nem rossz, mert ő tényleg tovább lehet majd értékét cserélni. Igazából a Knicksnél már nagyon régóta le kellett volna menni teljesen kutyába, ugye mindig ezt mondtuk, de hát nem tudtak. Egy szezonra mentek le, és az meg pont a szerencsétlen évük volt, amikor pont Barrett volt a big prize. De ettől függetlenül mindig vicces, amit csinálnak meg. Meg ugye a Knicks nélkül nem lenne NBA, úgyhogy remélem, hogy örökre a ligában maradnak.
Igen, kell egy ilyen csapat. Na de akkor még reagáljunk erre, mit gondoltok erről, hogy jövőre Russell Westbrook valahol kezdőirányító lesz?
Nem, hiszem.
Látjátok ezt magatok előtt? Mert ha már nem, akkor szerintem Oklahoma City.
Jó, a Carmelo Anthony vonalon van teljesen egyébként, és valószínűleg most lenne az a pont, amikor kiszólna ugye egy interjú alatt, hogy ha azt mondták, hogy padról jövök majd be is kirögni őket, de már simán ezen a ponton is értéken van igazából Russell Westbrook.
Hát én az Oklahoma City értelmét nem nagyon látom, viszont azt, hogy egyik fél szempontjából sem, viszont azt, hogy azért mondom ezt egyik fél szempontjából sem, mert az ilyen kellemes, romantikus hazatérések nem úgy szoktak születni, hogy a csávó a kutyának nem kell, pedig ő még azt hiszi, hogy prime játékos, és akkor hazamegy, tehát azok ennél kicsit azért kellemesebb közegben szoktak megtörténni, de sok minden történhet abból a szempontból, hogy valahol megsérül valaki, tehát ez még esélyes lehet lesznek egy kezdőposztra, hogyha valahol komoly sérülés van, ebben viszont.
Jó. Akkor legyen ez a végszó mára. Májer György, nagyon szépen köszönjük itt, hogy átelemezhettük veled a piacot, ami elég alaposra sikerült, így ránézve az adásidőre is, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, de azért annyit még hozzátennék az elköszönéshez, hogy én régen is azért szerettem lesz, de most is szeretem, tehát ha munkabírásból, meg hajtásból tud példát mutatni a fiataloknak, csak sajnos ez most már az ő korában édes kevés ezzel az atletikus csökkenéssel.
Gyuri most magáról beszél egyébként.
Is.
Szia, Gyurikám!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt volt egy őszél.
Zoli, mi pedig jövünk végre a mailbag adásunkkal. Az a helyzet, hogy mondanám, hogy még itt az utolsó, ez pénteken lesz ez a felvétel, még az utolsó, hogy két napba küldjetek nekünk kérdéseket, de már ne, ami eddig bejött, azt köszönjük. Nem csak azért, mert elég van, hanem azért is, mert itt lesz egy vendégünk, ahogy arra már korábban céloztunk, neki pedig bizonyos kérdésekre fel kell készülnie, mert ezek olyan kérdések, hogy néha utána kell kérdezni. Erről beszéltünk ugye az NBA belső működését firtató dolgokról, úgyhogy ha minden igaz, az pénteken felvesszük, és a szombaton már hallhatjátok, és Zoli, gondolom, te is nagyon várod azt az adást, anélkül, hogy lelőnénk a poént.
Nagyon, össze is rakszom ugye a két kérdésem az illetőnek, úgyhogy nagyon-nagyon várom a pénteket, és ugye a szombatot is miattatok, mert ugye ti, kedves nézőhallgatóink, szombaton fogjátok hallani, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatóink, az elején kellett volna mondanom, de köszönjük a sok reakciót a top 100-as listáinkra, illetve köszi, hogy ott cincáltátok őket, ezen kívül pedig nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket a patreon.com/keleten-nyugaton. Tudjátok ezt megtenni, akár havi $1-tól, és hamarosan jövünk, találkozunk ezen a héten, jövő héttől pedig indulunk a csapatelemzésekkel. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.